találkozó már szóba jöhet a család téma is. Köszönöm szeretettel kedves mindannyiunkat. Köszönöm a megtisztelő jelenlétet. És amikor elkezdtem készülődni a család témában, nyilvánvaló, hát legelőször azt nézzük meg, hogy a Biblia mit mond, mit tanít erről, gyere, pásztor, gyere. Azt gondoltam, hogy hát ezt én el tudom intézni egy találkozó alkalmával, de amikor a bőséges anyaggal szembe kerültem, szembenéztem, akkor arra gondoltam, hogy nem szabad elsietni. Jó, ha alapos munkát végzünk és megértünk valamit. Hát gondolom, hogy ma is egy kicsivel gazdagabban fognak hazamenni lélekben. Úgyhogy két részre bontottam a témát. A család az Ószövetségben, erről fogok beszélni, de majd a második részében meghallják, hogy milyen újszövetségi gondolatok vannak benne, egészen lenyűgöző gondolatok. És akkor a következő alkalom, ami majd április 8-a lenne, akkor majd az újszövetségi családdal próbálunk megismerkedni. Azzal kell kezdenem, ami szinte hihetetlen, hogy a családnak a története az a Szentírásba nyúlik vissza, hiszen Istennek a találmánya a család, ha szabad ilyen kifejezést mondani, és mégis se az ószövetségi, se az újszövetségi Szentírásban ez a szó, hogy család nem szerepel. Csak a szöveg összefüggésből lehet megállapítani, hogy miről is van szó, ugyanis úgy az Ó, mint az újszövetségi Szentírás következetesen, amikor a családról beszél, akkor a házat említi. Tehát a ház és a családra valójában egy szavuk van. Nyilvánvaló, hogy a család házban lakik, valószínű ez is közrejátszhat, de a bét, oikosz, oikia, tehát még a görög nyelven sem, amikor lefordították a Szentírás görög nyelvre, akkor sem használtak olyan szót, ami egyértelműen családról beszélne. Én csak pár példára utalok, amikor Jézus elküldi a 72-t maga előtt, hogy menjenek Izrael falvaiba és városaiba, azt mondja, amikor házába léptek, mondjátok békessége háznak. Tehát mi mondjuk is házszenteléskor, és nagyon sokan azt gondolják, hogy miről van szó, hogy békesség a családnak. Ezt akarja ez jelenteni annak a családnak, ahová betértünk. Vagy amikor a kapernaumi tisztviselő megtér, akkor azt írja a Szentírás, hogy hitt egész házával együtt. Nem háza népével, akkor már érthető, akkor már családra, hanem a görög szó hitt egész házával együtt. Szóval összefüggésből egyértelmű, hogy a családjáról van szó. Vagy amikor ott Kapernaumban Péter megkereszteli Kornéliust és házát, írja a Szentírás, akkor nem a házat keresztelte meg, hanem megkeresztelte Kornélius családtagjait, kicsiket és nagyokat egyaránt. Vagy Pál apostol mondja egy helyen, az első Korintus levélben, hogy megkereszteltem Stefanász házát. A Biblia tehát elmondja nekünk azt, hogy a család isteni intézmény, isteni alapítás. Érdekes módon két teremtés történetünk van. A két teremtés történetnek, ha kombináljuk, az akkor már elvezet bennünket a családnak a misztériumához. Olvasom a teremtés könyvének az első fejezetéből. Isten szólt újra. Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjanak a tenger halain, az ég madarai, a házi állatok, stb. Fölött. Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nőnek teremtette. Megáldotta, és azt így szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden fölött. Itt úgy néz ki az első teremtés leírásban, hogy már első perctől kezdve Isten férfit és nőt teremtette, hiszen saját képére férfinak és nőnek teremtette. De van egy második teremtés történet, és az egészben az a szép, hogy a Biblia nem sínit, nem mos össze semmit sem, hanem igenis, ez azt jelenti, hogy két hagyomány is volt, és ott a másik hagyomány is, a második fejezetben, az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának, a mező minden vadjának nevet adott, de maga számára az ember nem talál segítő társat, aki hasonlóan óra hozzá. Ezért az Úr álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette egy oldaltyon csontját, és a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úr az emberből kivett oldalcsontból megarkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony lett a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját és feleségét, ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony meditelen volt, de nem szigyenkeztek egymás előtt. Hogy milyen ősrégi hagyományt örökít meg a Szentírás a Teremtés könyvében, azt így időkategóriába besorolni, azt hiszem, hogy szinte lehetetlen. És hogy mekkora időt telt el a történtektől a Szentírás írásba foglalásáig, az is szinte elképzelhetetlen. Több ezer évről van szó. De a Bibliában már egészen pontosan látjuk azt, hogy a pátriárkák korában milyen családmodell működött, és a pátriárkák korában működő, létező családmodell az úgy nagyjából a babiloni fogság tájáig szinte nyomon követhető, persze rengeteg változáson ment keresztül. És ha azt mondjuk, hogy a babiloni fogság ugye ez a 6. században van, 7.-6. században, mert visszafele számolunk az ókortól, akkor azt lehetne mondani, hogy szinte stabilon azt a családmodellt élték a választott népnek a tagjai, amit a pátriárkák korával kapcsolatban a Szentírás megörökített. És itt nagyon érdekes dolgokat fogunk hallani, látni, vagy hát tudomásul venni, és akkor mondanám is, hogy milyen volt a családnak az összetétele a pátriárkáknak a korában. A pátriárkáknak a korában a családnak az összetétele nem úgy volt, mint hogy most van, hogy apa, anya, gyermeke, és ez egy család. Legfennebb még ott vannak a nagyszülők, ugye, a családban, a szülők, a szülőknek a szülei, tehát a gyerekeknek a nagyszülei. Ez a modell ebben a korban teljesen ismeretlen. A pátriárkák korában a következő a családmodell. Van a családfő, a sejk, aki valamikor testvérei közül a legidősebb volt. És amikor meghalt az ő édesapja, akkor ő vette át az édesapjának a helyét. És attól kezdve az ő testvérei, testvéreinek a feleségei, az ott élő gyermekek, unokák, mindenki az ő alárendeltje. Amikor ő meghal, akkor nem valamelyik testvére veszi át a családfőt, hanem az ő legidősebb fia, és lehet, ha a nagy tata, illetve a nagybácsik még élnek, ők is ennek a családnak, családfőnek mind-mind alárendeltjei. Tettük? Eddig. Tehát az első szülöttség nagyon fontos, ez a híres vita, Ézsau és Jákob közt majd erre mindjárt utalást fogok tenni. Tehát a főfeleség, mellékfeleséget, stb. Mindenki alá van rendelve a sejknek, a családfőnek. Ez vajon visszaélés, vagy pedig egy konjunktúrának a terméke? És a másodikról van szó. Ez a korabeli adottság a túlélés kényszerítette őket erre, hogy ilyen nagy családban éljenek. A nomád életmódnak ez a szükségszerű terméke. Ugyanis ha a felnőtt fiú gyermeke, miután megházasodott, hogy írja a Szentírás, külön család elhagyja apját, anyját. Tudták ők ezt a leírást akkor is. Különvonul a maga feleségével, vagy feleségeivel, gyerekeivel, a maga 20 birkájával, akkor kiszolgáltatottá válik az ugyancsak nomád életet élő kortyázó törzsebbre. Ezért nagyon fontos volt, hogy meg tudják óvni a családot, a gyerekeket, az asszonyokat, az állatállományt, egyben kellett maradni. Aki ebből a közösségből valamilyen címen kiszakadt, kivált, az öngyilkosságot követett el, kiszolgálhatta magát a portyázó törzseknek. Tehát így tudták egymást megvédeni. Most ezen a közösségen belül a családok egymáshoz való viszonya is, engedjük a A családoknak az egymáshoz való viszonyulása is pontosan ennek a terméke, ennek az összefüggésnek a terméke, ugyanis a családfő, ha nem rendelkezik telj hatalommal, ő fogja a nyeklőt, és mindenki azt teszi, amit ő mond, ha mindenki a saját haja után menne, akkor az széthullna, nem lehetne egybetartani. Ezért a családfő, a sejk teljhatalommal rendelkezik. Annyira teljhatalommal rendelkezik, hogy a felesége szolgálója is az övé, azt is magáévá teheti. Itt van eset Ábrahámnak, ugye a feleségétől, Sárától nem született gyermek, tehát itt neki gyermekre van szüksége, és bemegy a szolgálóhoz, Ágárhoz, ugye, és Izmael születik ettől, és akkor nem csinálnak titkot vagy ügyet, ez normális viselkedés abban a korban. Feleségeit veszi, ha úgy tetszik, el is adja, vagy ha éppen nem tehet a feleség nála tetszésre, akkor eltaszítja magától ők. És hogy milyen családmodell is létezett, ezért írattam fel Izabellával, és nagyon szépen köszönöm a szolgálatot, a táblára Jákob fiainak a családfáját. Ugye Ézsó és Jákob ismerős hittanórának én tanultuk, hogy ikerként születnek, Ézsó érkezik elsőszülöttként hamarabb a világra, aztán jön Jákob, de az édesanyjával csalatinta módon ugye elcsalják, elrabolják az elsőszülöttségi áldást Ézsótól, így Jákob lesz a családfő. Jákob, amit elmenekül otthonról, mert fél Ézsótól, Lábánhoz, és megtetszik neki Ráhel. Ott a másik oldalon van. És nem akarja ingyen a feleséget, pedig rokon a Lábán, 7 évet szolgál Ráhelért. Igen, ám, de a korabeli szokás szerint, amikor következik az esküvő, akkor le van teljesen fátyolozva a menyasszony, és Lábán huncut, nem adja oda, hát hogy milyen dolog, hogy a kisebbik megy férhez, az idősebbek kellene férhez menni, gondolja, és odaadja Leát. Jákobnak, Jákob belehál, most már nincsen visszaút, az övé. De annyira szereti Ráhelt, hogy még képes újabb 7 évig szolgálni. És megkapja akkor Ráhelt is. De úgy Leának, mint Ráhelnek vannak rabszolganői, és olyan szépen a 12 fiú Leától Róben, Simon, Lévi, Júda, Iszakár és Zebulon, az ő szolgálójától születik Gád és Áser, akik pontosan olyan egyenrangú testvérek, mint a feleségtől születettek. Nem bitangok, nem fagyjak, mert ő a családfő. A kedvenc feleségtől születik végül József, és itt van az, hogy különbséget tesz a gyerekek között Jákob, hát a kedvenc feleségtől született végre ugye egy gyerek, és hát tarka köntöst is csináltak neki, nem küldi ki a mezőre, hogy a juhokra vigyázni, csak ételt vinni nekik, úgy meggyűlölik a testvérek, hogy be akarják ölni, végül eladják, ismerős a történet, csak hogy érzékeljük, hogy milyen fontos, és az ő szolgájától, Bilhától, Ráhel, van a Dán és a Naftali. És amikor lemennek Egyiptomba, akkor még Józsefnek a fiait, az öreg Jákob adoptálja. Tehát nem unokáknak kezeli József fiait, mert József menti meg a családot, mindjárt Szentírás elévesszük ebben az ügyben, adoptálja. Törzsi rangot kapnak. Amikor osszák a Szentföldet föl, akkor Józsefnek a két fia szintén örökrészt kap, mint a többiek, mert nem kap örökrészt a lévi törzs, ő papi törzs, őket a többieknek kell eltartani, 46 város kapnak, és abban a 46 város, a legita város, ott kell nekik megélniük, meghúzniük magukat. Tehát nem érdekes ez? De ez csak egy modell, tehát egy családnak a fölvázolása, de így működtek, mindenik csak. Ha pedig túlszaporodtak, egy generáció visszamegyek Ábrahámhoz, ugye Ábrahámnak Lót a társa, és ott összevesznek a pásztorok, a legelő, meg a kútak azok kincset jelentettek, akkor azt mondja Ábrahám Lótnak, hogy ne veszek együtt. Ha te még jobbra, én megyek balra. Ha te nyugatra, én keletre. És elvárnak, és Lót lemegy Szodoma és Gomora vidékére, ismerős ismét a történet a Szentírásból, aztán ott. De amikor Lót Szodoma és Gomora vidékén veszélybe kerül, akkor Ábrahám fölnyergel, nem lóra, ló még nem volt ekkor, nem ismerték a lovat, a lovat Salamon király honosította meg Izraelbe, ő volt az első, aki a harci eszközként lovat vásárolt, még Dávid királynak összvédei és szamarai voltak. Dávid királynak sem volt még lova, de a fiának már Salamonnak volt lova. És a ló az luxus állat volt Izraelben, mert hát az igényes állat a ló, annak tiszta víz kell, annak jó takarmány kell, a szamár pedig hát annyi esze van, hogy ő olcsóban is eltartható, ugye szoktuk ezt mondani. A nőknek a helyzete már akkor, amikor mondtam, hogy adhatók, vedhetők, eltaszíthatók, ez már önmagáért sokat mond. Alában rendelve a férfiaknak, szinte jogok nélkül, egészen kiszolgáltatottan. Egy dolguk volt a nőknek a legelső helyen, a férjeknek gyermeket szülni, és lehetőleg fiúgyermeket szülni. És itt visszatérek újra ide a táblázathoz. Azt te kellett gondolni, hogy Jákobnak csak ennyi gyermeke volt? Nem. De csak a fiúkat tartották számon. A lány az... Elnézettem a maga mindenit. De a Szentírásból tudjuk a Teremtés könyve 46:7-ben, hogy Jákobnak több lánya volt. Több. Gondoljuk, amit akarunk, legalább 100 biztos volt. De ennek a nevét tudjuk, Dinának a nevét, mert azt valamelyik megerőszakolta, és így szóba jött. Tehát a lányokat annak nem örültek. De hogy mennyire komolyan vették az anyai hivatást a hölgyek, és mennyire akartak mindenféleképpen gyermeket szülni, arra nagyon szép példa a Sámuel első könyvéből, amikor Elkana és Hanna fölmennek a silói szentélybe, és Hanna nagyon el van keseredve, bemegy a szentélybe, és elkezd imádkozni, és annyira szégyeli magát, hogy nincs gyermeke, hogy a korabeli szokástól eltérően nem hangosan imádkozik, hogy nagyon meghallják a többiek, hogy ő imádkozik, hanem ha motyog, és Héli főpap azt gondolja, hogy részeg, és rászól, hogy ha részeg vagy, akkor nyomás haza. És akkor elmondja, hogy hát nem részeg a te szolgálód, és hát nagy az ő szülének a bánata, nincsen gyermekem. És akkor az úr meghallgatja, menj haza, és eszendő fordultával csak ugyan gyermeke lesz, 3 év múlva örömébe körviszi, ott is hagyja a szentélybe, és ő a kis Sámuel, és későbbi nagy Sámuel próféta. Tehát, vagy az Erzsébetnek az esetében, tehát minden esetben az asszonyoknak nagyon fontos volt a gyermek. Mert a férfi uralom volt, a férfiak később így is imádkoztak, hogy áldott egy Uram Isten, hogy férfinak és nem nőnek teremtették. Rajta. miért kellett a férfiaknak ugye teljhatalommal bírnia, és miért voltak ők a családoknak a védelmezője, hát az egyértelmű, hogy olyan barbár világban, ahol folyton hadakozni kellett, a kútakért meg kellett harcolni, hát Mózes úgy kerül Jetrónak a családjába, hogy amikor elmenekül Egyiptomból, ott a pusztában, egy ilyen oázisban elalszik, szinte végkimerülésben, és érkezik Jetrónak a 7 lánya itatni, és szegény lányok nem tudnak itatni, mert érkeztek más ilyen más ilyen pásztorok, és elkergették a lányokat juhaikkal együtt, és akkor Mózes a 7 lányt ugye védelmével veszi, és ekkor történik meg az, hogy haza viszik Jetróhoz, aztán Jetró az egyik lányát, Ciporát feleségül is adja Mózeshez. A rokon nemzetségek, ezt nagyon pontosan nyilvántartották, hogy ki kivel rokon, a rokon nemzetségek törzset alkottak, a törzsek pedig törzszövetséget, majd egy egységes népet képeztek. A vallási életben is a családfőnek, a sejknek volt döntő szerepe. Az ő istene, a többinek is az istene kellett, hogy legyen, az ő vallása határozta meg, ő végezte az Isten tiszteletet, ez még mindig a templom megszervezése előtt vagyunk, a pátriárkák korában, tehát ő végezte a szertartásokat, ő metélte körül a családnak a tagjait, a körülmetélés az Istenhez való tartozásnak a testen viselt jele, de itt is különbséget tettek a nő adatok. Őt nem metélték körül, csak a férfiakat. Ez az alap. És ha mi megrekedünk most itt ennél, amiket elmondtam, akkor azt hiszem, azt gondolnunk, hogy hát ez nem tudom mi. Ez nem egészen házassági ízű, igaz? Hát így úgy néz ki, hogy hát nem sok köze van a házassághoz. Mert a házasság az valami másról szól. Olyan szép, és ezért mertem ígérni, hogy ma sok szép dolgot fognak hallani. Ezt a nyers valóságot, ami a törvény, illetve a szokásrend, azt a rabbik az évszázadok során, illetve maga a szeretni akaró emberiség, mert az emberiségnek ők is egy szegmentum a része, olyan szépen kifinomította, hogy én állítom, hogy annál szebb dolgokat sehol nem tudnak olvasni a házassággal kapcsolatban, mint a Talmud és a Midrás van. Ugyanis kezdetben a Szentírásnak a magyarázatát nem volt szabad leírni. Az egy élő valóság volt. Magyarul predikációt nem volt szabad leírni. De később valami szép gondolat gyűlt össze, hogy már sajnálták, hogy a felelősen előjön, és így született meg a Misna, a Talmud, a Midrás, ezek mind ilyen szentírással foglalkozó szent ószövetségi könyvek, nem szentírási könyvek, hanem szent olvasmányos könyvek. Hát abban a szerencsében van részem, hogy mivel én ószövetségi szentírást tanítottam annak idején, hát elég sokat foglalkoztam ezekkel a könyvekkel, és van egy kis könyvem, antikváriumban vásároltam, érdekes módon még a Ceausescu érában. Hogy lehetett antikváriumban ilyet betenni, és senki rá nem harapod rajtam kívül, én akkor rögtön megvásároltam magamnak. A Gyöngyszerek a Talmudból és a Midrásból címen, hát én onnan kiszedtem magamnak a házassággal foglalkozó, vagy a házasság témakörébe tartozó gondolatokat, és azt én 10 témakörét próbáltam csoportosítani, hogy lássuk, hogy a nyers valóság, illetve a gyakorlatban megélt dolog olyan szép, olyan fenkült, olyan fölemelő, hogy ezt így egy az egybe szinte át lehet emelni a keresztény házasság modellbe. Például a többneműségnek a kérdés el az elsőként. Lassan feledésbe merült. Nagy luxus volt. Csak igen-igen gazdag emberek tudták maguknak megengedni, és többnyire azok, akik elrugaszkodtak a hittől, mert akik olvasták és újra kézbe vették a Szentírást, azok hallották, hogy férfinak és nőnek elhagyja apját, anyját, feleségén ragaszkodik. Hát a többneműség úgy lassan kikopott. De a Talmud azt írja, cinikusan, ne védj magadnak két feleséget, de ha már kettőt vettél, mégis vegyél melléjük egy harmadikat. Ez egy zseniális. Azt mondja a magyarázatban, ezt Ráb rabbi magyarázza, arra gondolt, hogy ha kettő összeesküszik a férjellel, a harmadik elárulja. Nekem ez úgy tetszett. A második téma az Ádám és Éva témakör. Lámmi, hogy megszapuljuk Évát, hogy az átrevődős, ettől a dimősbős, így meg úgy, ugye? Visszakadottak ilyen dövedelmes prédikációt. Azt mondja, sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem tudták boldoggá tenni Ádámot. Sőt, mondotta az első ember, sötét van, nem látok, egyedül vagyok. Az első világosság akkor tűnt fel előtte, amikor az Úr megalkotta számára az asszony. Nem szép? Ez is milyen szép. Az Úr csak Ádámot űzte ki a paradicsomból. Sehol sem olvassuk, hogy Évát is kiűzte volna az Éden kertjéből. Rabbi Simon ben Jochai, a mi mesterünk ezt így magyarázza. Évát nem kellett kiűzni. Éva önként követte Ádámot a számüzetésbe. És ez az asszony örök dicsősége. Mert Éva magával vitte az édenkertjét, és ahová ő követte a férjét, ahol ő sátort ütött hitvesével, ott volt a paradicsom is. Férfiak? Igaz, hogy ez szép? Mert nehogy megtápoljátok. Hogy honnan teremtette az ódor bordából, ezt is a rabbik megmagyarázzák. Nem a fejből, ne legyen gőgös. Nem a szemből, ne legyen kacér. Nem a fülből, hogy ne legyen kíváncsi. Nem a szívből, hogy ne legyen féltékeny. Nem a lábból, hogy ne legyen nyugtalan. De egy szerény és egyszerű csontból, a bordából alkotta az asszonyt az Úr. Így lett méltótársa végén. Lám, amikor a törzsi rendszerben megalázzák, eladják, stb. Ez a szék talmudi szöveg hova emeli a? A maga méltó helyére. Éva haláláról sincs sehol szó a Szentírásban. Éva nem halt meg. Él tovább örökkön, míg csak férfél a földön kiszeretheti, míg a nap ragyog le, amely megszépítheti, míg patakok zúgnak rá a hegyek közül, hol orcát tükrözteti, míg hold búsul az égen, melynek megsúghatja titkait, míg vágy lesz a szívedben, mely mind csak ő hozzá száll, míg bőr lesz, mely felé tekinthet sóvárgó szemekkel. Éva, ki a férfi álmában született, az első álomban, mely a földre szállott. És csak az utolsó nagy álomban, mely elnyugtat majd mindeneket, csak akkor veszi őt vissza magához, teremtője, alkotója, az Isten. Beszél. Ismétlem, milyen szépen helyrehozzák a gondolkodó, imádkozó elvét. A bibliai parancsok, ugyancsak ezzel kapcsolatban a harmadik téma. Azt mondja, hagyja el az ember atyát, anyját és váljék egyé feleségére. Hogy értsük rabbie szavait a Szentírást, ha először tanította a világnak tisztelt atyának és anyának? Hogy kell összeegyeztetni a két parancsot? Azt mondja, nincs ellentmondás a két tanítás köz, fiam. Az ember csüngjön szülein házassága után is, és az első tanítás nem is azt mondja, hogy a házassága után ne törődjön velük, egészen másra tanít. Arra tanít, hogy az ember akkor házasodjon meg, amikor már a maga lábán áll. Mert vannak emberek, de egyedül az az érdemük, hogy szüleiknek a gyermekük. Ha már elhagyhatja az ember atyát és anyját, azaz ő maga is valaki atya és anyja nélkül is, akkor alapítson házat, tűzhelyet, és boldogság. Tágos. az örökké valóságról szóló két parancsolatot alkalmazd feleségedre is. Mindez azt, hogy pár fél, figyelik? Mindez talmud. De ezt mondom majd, Csaba fölteszi majd a lapunkra, és le lehet oda menni, le lehet tölteni szívesen. Azt mondja, az örökké valóságról szóló két parancsolatot alkalmazd feleségedre is. Mint az örökké való az asszony is, egyen legyen előtted, mint az örökké való asszonyodat is, szeresd egész szíveddel, egész lelkeddel, minden képességgel. A szentírásnak az a parancsolata, szeres fele barátodat, mint önmagadat, a feleségedre nem vonatkozik. Azt jobban kell szeretned önmagadnál is. Na. Aztán van egy tréfás írás magyarázat, remélem elnyeri a tetszésüket. Ez nagyon jó, magam is sokat nevettem rajta. Az Úr, aki súlyos nagy próbára tette Jóbot, miért hagyta meg neki éppen csak a feleségét? Mindent elvett az Úr tőle, gyermekeit, csordáját, semmi nagyon jó, azt mondja. Mert a mindenható jól tudta, hogy Jób a dolgok végén minden kétszeresen fog visszakapni. Milyen jutalmat volna már most a megpróbálkozások után, ha egy feleség helyett kettő kapott volna. A negyedik pont a feleség megbántása. Ha kár esik a házadnál, te vigasztald meg feleségedet. Légy különben is elnéző házadban, és tarts távol magadtól a zsarnokságot, vagy felindulást. Ne légy kérlelhetetlen, és elnézést nem ismerő, ha házad erkölcsében mutatkozik fogod. Amint, hogy nem tűrnél tisztátalant a szentélyben, azok éppen távolítsák a szennyed házadból, még ha utána dől maga a ház is. Mondod, de úgy tetszik, aki feleségét bántalmazza, csak tévedésbe lett ember. Alá is úsztak, a férfiút, aki nem igyekszik felesége életét megédesíteni, és neki minél több örömet szerezni, ne válasz barátodnak, ne fogad társadnak, ne tedd meg tanítódnak, és kerüld, ahol csak teheted a vele való érintkezést. Aki feleségét megbántja, ne imádkozzék többet, mert úgy is zárva maradnak előtte az ég kapui. A nő urat és nem papszolgát akar, akaratot és nem alázatot, vezetőt és nem azt, hogy ő vezessen. Következő, a könny, mert miattad omlik feleséged szeméből, a legnagyobb büntetés jelenti számodra a túlvilágban. Mind-mind az asszony, a hölgy fátjára kelnek a tudósok, a Szentírásnak a magyarázói, tehát szembe mennek azzal a nyers valósággal, amit a hétköznapokban éltek, illetve hát a Bibliában ezeknek nyoma van. A rabbik bős tanácsai az ötödik. Van tudni, ugye ez. Jó. Ha nősülsz, ne menj lakni szüleidhez. Mert írva van, hagyja ott a férfi anyját és apját, és ragaszkodjék az ő feleségéhez. Eddig a törvény. Mert ha együtt laknak, örök a veszekedés. A szülők igényt tartanak a fiúkra, a feleség pedig a férjére. De a feleséges szüleit sem menj lakni, mert a Talmud azt tanítja, a korpának is nagyobb súlya van, mint annak a bőnek, aki apósánál lakik. Ezért tanítják bölcseink, ha még nincs foglalkozásod, és még nincs lakásod, ne házasodj meg. Érted? A nő és a fény egymásnak vannak teremtve. Bölcseink a zsidó nő egyik legfontosabb parancsolatának tették meg az ünnepi lángok meggyújtását. Péntek este a házi asszonynak kellett meggyújtania a lámpát, ugye? A kanuka mécs este. A kanuka mécs mellé is odarendelték a mesterek az asszonyt, hogy egymásra találjanak ő és a világosság. Ne haragudjatok hát a nőre, ha csillámló aranyékszert függesztenek homlokukra, ha bíboros diadémot fűznek hajukba, a kis gyémántlapokat aggatnak füleikbe, csak a világosságot, a fényt keresik ők is, ha így díszítik magukat. Ez is nagyon szép. Én úrnőnek nevezem a feleségemet, mondta Rabbi Gerzon, mert ő az én uralkodó, Rabbi. Én gyöngynek nevezem a feleségemet, mondta Rabbi Dosztán, mert ő az én ékességem. De én háznak nevezem, mondta Rabbi Jossé, mert ő az én otthonom. Amit Áfon tanította, válj el az olyan asszonytól, akinek a szomszédba hallani a hangját, mikor veled beszél. Az asszony hozza az áldást, az asszony miatt kerüli a baj a házat, az asszonnyal jön a boldogság. Tiszteljétek, és az asszony mondja Rabbi Cselhó, ne csak szeressétek. Tiszteljétek asszonyaitokat, mondta máskor Róvó, a nagy zsidó bölcs, a makuzabeli zsidóknak, mert csak így lesztek erősebbé és gazdagokkal. Ez is jó. Gyermekeim, mondja Bár Judán egy fiatal házas párnak, csak egy tanácsot adhatok nektek az életben, azt, hogy ne haragudjatok mind a ketten egyszerre. Felvált, mondja. Én szoktam mondani, hogy akinek hamarabb jönnek az eszem, azt mondja, hogy én felejtsük el. Igen. A hatodik pont, a házasság és az asszonyok dicsérete. Ami egyedül vagy, négy fala neve, ha asszonyok belép, otthon lesz belőle. Vázna. Nagyon szép. Lehet vár, lehet kastély, lehet palota, de otthon csak akkor lesz, ha benne van az asszony. Ítélkezzenek csak az asszonyok mi felettünk. Sokkal több rosszat mondhatnának rólunk, mint amelyet mi mondunk rólunk. Az asszonya az ékszer, az asszonya a drágakő, az illatszer és a pipere. Ne irigyeljétek tőle, mert övé az élet legnagyobb fájdalma is, az alaság. A feleséged mosolya a legszebb jutalom. A feleséged haragja a legnagyobb büntetés. A feleséged öröme az életed legnagyobb boldogsága. Nincs gazdagabb ember annál, mint akit szeret a felesége. Van egy háború, melyben akkor is vesztes vagy, ha győztél, ha a feleségeddel harcolsz. Mint Noénak a bárka, olyan legyen neked a te otthonod, viharban oda menekülj, bajban ott pihenj meg, odakint zúghat a sors, a szenvedés törvénye, te odabenn otthonodban találd meg a csöndet, a boldogságot és az Isten. Nem mindeniket olvasom föl. Nem. A hetedik, ha már dicsértál, akkor jön az elmarasztalás is, a feleségek és asszonyok elmarasztalása. Ahol rosszak a nők, azért azok, mert a férfiak még rosszabbak. Veszedelmes fegyver az asszony nyelve, a férjek azért mégsem ettől félnek legjobban. A férjek réme az asszonyok hallgatása. Nagyon jó, igazon. Nagyon. De ezt is szívleljék meg. Azt mondjam, egy pohárra lihad az asszony, a másodiknál már megszűnik nőnek. Egy pohárra lihad. Ez igaz.
De
van a kogor. Hát ez egy festét. Igen. A nyolcadik, a nők, feleségek, mint példaképek. Erős férfiak, tanuljatok tűrni, szenvedni a nőtől. Az asszony sosem örül annyira, ha a férjének örömet szerez, mint a férj, a feleségét boldogítja valamivel. Ez onnan van, mert a nő sokkal, sokkal többször okoz örömet a férjének, mint a férj a feleségének. Mert a feleség minden nap rendbe hozza a házat, minden nap ellátja a családját, minden nap gondoskodik férjéről, gyermekeiről, és minden nap, és minden órában, és minden lépésében, és minden gondolatában csak azon van, hogy férjének visszaszerezze az Édent, melyből az Úr hajdan Ádámot kiűzte. 9. a gyermekek témakör. Örvendetek gyermekeiteknek kicsik, addig a tiédek ők. Ha megnőnek, önmaguké lesznek és másoké. Felnőtt gyermekek több szomorúságot okoznak szüleiknek, mint örömet. Hol van a határ, hol szűnik meg a szülők iránt való tisztelet? Nincs határ, és nem szűnik meg soha, soha. És ha te Izrael főpapja vagy, és atyád részegen hever az utcán, anyád meg a szomszédokat lopja meg, akkor is atyád, anyád ő, és ha az irántuk való tiszteletről megfeledkezel, utolsó vagy az Úr színe előtt, és a túlvilágon meg fog előzni a kitaszított, aki a 10 parancsolatból 9-et szeged meg, de tisztelte apját és anyját. Ennyire szigorúan veszi, hogy a szülőket nem lehet megvetni. Az ember rendszerint hálátlan a legnagyobb jótevői iránt, azért kellett a parancs tiszteld atyádat és anyádat. Az viszont természetes, hogy a szülők szeretik gyermekeiket, azért nincs erre külön parancs a Szentírásban. Ne tégy különbséget gyermekeid között, mert ezzel feldúlod a családod békéjét. Egyformán kell őket szeretned, ott a példa, ugye? Jákob jobban szerette Józsefet. De tégy különbséget tanítványaid között, mert így viszed előre a világot. Csak a jót, a tehetséges, a szorgalmas szabad kitüntet meg. Pedagógusoknak az egy jó dolog. Szüleidet majdnem jobban kell tisztelned, mint magát az Isten. Lapik mondják, Isten csak azzal tiszteld, amit van, ez a parancs. Szüleidet tisztelned kell keleseteddel akkor is, ha kordulnod kell miatt. Két kötelességed van a gyermekeddel szemben. Isten félőnek kell nevelned, és valami foglalkozásra kell őt oktatnod. Ez az apa két kötelessége Izrael tanú szerint. Szüleidnek soha semmiféle dologért szemrehányást tenni, őket dorgálni nem szabad. És akkor sem használnád, hogy kincseket dobnak könnyelmi módon a tengerbe. És elérkeztünk az utolsóhoz, a tiszta erkölcshöz. Még egy ódal. Izrael sátrait látta a hegytetőről a pogány próféta. Meglátta sátrainkat, és megáldotta őket, szólován, mi szépek a sátrai Jákob. Mi kapta meg a szívét? Mi tetszett lelkének, hogy nyomban áldásra nyílt az ajka? Megmondjuk. Azt látta a magasból, időn lekekintett a pusztában táborozó zsidóság sátraiba, hogy a zsidó sátraknak nem egymás felé nyílt a bejáratuk. Egyik sátorból nem lehetett belátni a másikba. Egyikből nem lehetett átkémlelni a másikba. És a fogányből is megértette ebből az egyetlen jelből, hogy ezekben a sátrakban a családi erkölcs honolt, és nem kíváncsi vedér erkölcstelenség. És megáldotta Izrael sátrait. Ha választanod kell erény és bűn között, és a bűnt akarod választani, gondold meg, hogy nincs jogod az ilyen választásra. A vétkeidért nem csak te fogsz bűnhődni, bűnhődni fognak a gyermekeid is. Van-e jogod olyat cselekedni, amiért utódaidnak kell szenvedniük? Valamit átfoglak. Nagyon fontos. Mindazt láttam, de visszanézem, hogy akkor eleve kifejezetten volna. Tavasz Cádokra, mikor betölti a bírói tisztséget. Cádok gazdag ember, Cádok tudós ember, Cádok jótékony ember, Cádok igaz ember. Az egész város szegényei az ő nevét áldják. Válasz, nem szavazok Cádokra, mert nem bízok benne. Valahányszor a házába léptem, feleségét mindig könnyes szemmel találtam. hiába mondott tudósnak, jótékonynak, jámbornak, ha a feleségét bántja, akkor egyszerűen nem is ember. Ha a feleségét bántja, egyszerűen nem is ember. Igen? A származásodra csak akkor hivatkozhatsz, ha magad is vagy valaki. Mert olyan ez a dicsőség, mint a drága ékszer. Vagy feldíszít, vagy nevetségessé tesz. Attól függ, milyen ruhán viselik. Ha nagyapának méltó fia vagy, akkor a drága ékszer csak díszíti a saját ruhádat. De ha nincs más kincsed, mint ez az ékszer, ha magad senki sem vagy, ha folyton csak őseidre hivatkozol, olyan számomra méltó leszel, mint a csavargó, ki rongyosan gyémántot visel. Nagyon jó. És még kettő van, rövidek. Akkor igazságot menne. Szülő ad a gyermeknek, nevet a szülő, nevet a gyermek. Gyermek ad a szülőnek, sír a szülő, sír a gyermek. Három neve van az embernek. Egyet adnak szülei, a másikat adja a világ, amelyben él, a harmadikat művei, melyeket hátrahagy. Most ezzel azt akartam érzékeltetni, még egyszer ismétlem önmagamat, hogy amilyen nyers, szinte barbár szagú, az a házasság modell, amit a választott népek fiai a pátriárkák korában éltek, éppen olyan szép, olyan csodálatos, ahogy azt ők feldolgozták, ahogy ők elmélkedtek, ahogy azt ők megfogalmazták, és lám a Talmudban és a Midrásban benne van. Ma estére ennyit szántam, a következő alkalommal április 8-án akkor megnézzük, hogy Jézus korában milyen volt a család, illetve hát maga Jézus itt a családról és a házasságról.